Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Hajdúnánásról. Igét hirdet Kocsis Áron beosztott lelkipásztor.
Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek tetteid, nagy erőd miatt hízelkednek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted és énekel neked, énekli neved dicséretét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva magasztaljuk a mi úrunkat, dicsőítsük őt énekmondással, a 66. Zsoltárnak első versét énekelve. 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Énekünk így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Magasztaljuk továbbra is a mi Urunkat, dicsőítsük az ő szent nevét, énekmondással és dicséretmondással a 255. számú dicséretnek első három versét énekelve. 255. számú dicséretünknek első három versét énekeljük, mely így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni.
Thank you.
Szentlélek, Úristen, szenteld meg szívünket, készíts minket a Te nagy neved imádására és magasztalására, ami segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Jézus Krisztusnak szeretetében és igazságában, a Szentlélek megértést adó ajándékában. Amen. Szeretett testvéreim, a mai napon is keresi a mi Istenünk, Urunk, a mi életünket, szívünket, lelkünknek megigazítására és a mi életünknek jó irányba és helyes útra való térítésében az ő szent igéje által. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek szent evangéliumi üzenete Máté evangéliumának 12. fejezetéből a 9-től a 21. versig tartó igeszakaszba, azt helyünkön maradva figyelmes, alázatos szívvel hallgassuk meg.
Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba, ahol volt egy sorvadkező ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól: szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik: ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: nyújts ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan. És sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat, és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népnek. Nem szít viszályt, és nem lármáz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszállat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen.
Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk eképpen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, téged dicsének a mennyei seregek, és földön mindazon népek, emberek, gyülekezetek, akik összejönnek ebben az órában a te tiszteletedre, Isten tiszteletre, és dicsének téged azok, akik otthonaikban vannak, talán kórházban, beteg ágyon, elkeseredve. Dicsérünk, mert méltó vagy a dicséretre. Még akkor is, hogyha sokszor olyan nyomorultak vagyunk, kezünket se tudjuk a másik felé kinyújtani. Előtted nem tudjuk igazán megnyitni a mi szívünket. Bocsáss meg nekünk, ha nem tudtuk ezt megtenni az elmúlt héten sem. De azért jöttünk, mert te nem mondasz le rólunk, mert te kiválasztottál bennünket, mert te segíteni, vezetni akarsz bennünket az örökké valóság felé úgy, hogy életünk, napjaink, éveink minél gazdagabbak legyenek azáltal, hogy a te gazdagságodból merítünk olyan kincseket, melyek soha nem fogynak el. Kérünk, tedd áldottá a mai igét szívünkben, lelkünkben, hogy annak ne csak meghallói, hanem megértői és megcselekvői lehessünk. Ámen.
Szeretett testvéreim, énekmondással készüljünk Isten igéjének meghallgatására és meghallására, 273. számú dicséretünknek első versét énekelve. 273. számú dicséretünknek első versét énekeljük, mely így kezdődik: az Úristent magasztalom, jóvoltáról emlékezem.
Thank you.
Szeretett gyülekezet keresztény testvéreim, Istennek az az igéje, amelye alapján hirdetni kívánom az ő szent lelkét, segítségül kérve és várva áldott igaz szent üzenetét, írva található a már felolvasott újszövetségi ige szakaszban, Máté evangéliumának 12. fejezetében, annak 13. versében eképpen. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. Szeretett testvéreim, mindannyiunk életébe a jó időzítés, a megfelelő pillanatban kimondott szó és megtett cselekedet létfontosságú, és tudjuk mindannyian, hogy mennyire lényeges. Hiszen abban a pillanatban, amikor tenni kell, amikor szólni kell, amikor talán tartózkodni kell valamitől, az életet, egészséget, békességet, mindent jelenthet egyszerre. Van egy kedves, szívet melengető amerikai film, amely a Szív bajnokai címet viseli, egy olyan fiatal embernek a sorsáról szól, akit egy hölgy, egy édesanyja, egy családanya szárnyai alá vesz, aki egy nagyon elesett, nyomorúságos életkörülményből érkezik, nem is túl jó tanuló, sőt nem is túl okos fiú, de szívében valóban bajnok. Bajnok, és akkor, amikor a szív dolgait kell megmutatnia, amikor védelmet kell adnia, akkor jól tud időzíteni és jól tud cselekedni. És van ebben a filmben egy jelenet, amikor a kis barátjával elmennek autóval egy kört tenni a városba, és hirtelen baleset következik, és ez a fiú ez olyan gyorsasággal nyújtja ki a kezét, hogy megakadályozza, hogy megsérüljön a kis barátja. Nehogy előre csapódjon, nehogy összetörje magát. Időzítő készség, gyors reakció kellett hozzá. A történet nagyon szép kifutással bír, hiszen ebből a fiúból, ebből a fiatal emberből az amerikai profi futballliga egyik legjobb védőjátékosa lesz később. De nem csak ilyen különös történetek vannak, amikor az időzítésnek megfelelőnek kell lennie. Csak gondoljuk végig a dolgainkat, az élethelyzeteinket. Mikor kezdünk előzésbe, és mikor tartózkodunk attól a közúton. Mikor mondunk ki valamit a másiknak, amit talán, hogyha elsietünk és hamar mondjuk, vagy túl későn, akkor nem érjük el azt a hatást, amit szeretnénk igazán. Talán jól kell időzíteni a főzésben, jól kell időzíteni a munkában, jól kell időzíteni az egymással való kapcsolatainkban, magában az életben is. És tudjuk jól, hogy ebben az időzítési technikában, ezekben az időzítési kihívásokban bizony sokszor az ember tévedhet és késlekedhet. És ilyenkor bennünk van mindig az a gondolat, hogy meg kellett volna tennem, ki kellett volna mondanom, még ott kellett volna vele lennem, még oda kellett volna érnem, még jelen kellett volna lennem. Ha jól megválasztjuk a pillanatot, öröm, gyógyulás, jövendő van belőle, de ha rosszul, akkor romlás és békétlenség, és valaminek a vesztesége. Mérlegelni kell minden egyes helyzetet, és olyan sokszor ez felelősségünk, és ha az ember elkezd ezen gondolkozni, akkor érzi és érti, hogy mennyire sok mindent végig kell gondolnia. Lehet talán sokszor ezek nem is tudatosan mennek bennünk végig, de valahol végig gondoljuk azt, hogy miért kell tennünk, miért kell szólnunk, mi az indoka annak. Aztán ott van már bennünk formálódik, hogy hogyan is tegyük mindazt a cselekvést meg, majd pedig végig gondoljuk, hogy mi is lehet annak az eredménye. Van, amikor ez egy nagyon pontosan végig gondolt eseménysor, van, amikor pedig csak úgy jön belülről a jó érzésünk, a tehetségünk, a képességünk miatt. Fontos jól időzíteni. Fontos jól kiválasztani a megfelelő módszert, hiszen ahogy tartja a magyar közmondás is, verébre nem ágyúval lövöldözünk, de ahogy szoktuk olyan sokszor mondani, talán a közbeszédben nem annyira irodalmi módon, ne toljuk túl a dolgokat, mert talán tovább megyünk azon a ponton, ami még megfelelő, ami még jó, ami még alkalmas. És olyan sokszor kell szembesülnünk azzal, amibe ez a történet is nagyon nagy üzenettel bír számunkra, amelyet hallottunk felolvasva Jézusnak a gyógyítási történetében, hogy ez a másik nélkül nem mehet. Meg kell találni azt a nagyon finom vonalat, pontot, határt, ahol még nem a másikra rákényszerítem az akaratomat, de a másikat már be tudom vonni. Még nem a másikra valami olyan lehetetlen helyzetet kényszerítek rá, amiben sem nem komfortos, sem nem megérti azt, sem nem tudja még azt felfogni lényegét, hanem megtalálom a jól és megfelelően működő időpontot. A Prédikátor könyvének 3. fejezetébe olvassuk, olyan szép az a gondolatsor, amelyet a Szentíró végigvezet, és mindegyik mondatát azzal kezdi, hogy megvan mindennek a maga ideje. Megvan ennek is és annak is. Megvan a sírásnak és megvan az örömnek, megvan a tettnek és megvan a nyugalomban maradásnak, megvan mindennek a maga ideje. Jézus nem az idő alkalmasságát nézi azonban, hanem azt, hogy mikor van szükség a cselekedetre. Arra figyel és azt látja maga körül minden egyes története, minden egyes evangéliumi híradása és a mi életünkben való megjelenése, és erről tanúskodik, hogy nem időre vár, hogy mikor alkalmas, hanem az arra, hogy mikor szükséges. Mert ha valamit mi rosszul tudunk tenni, és valamit mi félre tudunk érteni, akkor az általában az, hogy mi az alkalmas időt várjuk. Hogy mikor lehet a másikkal beszélni, mikor lesz olyan mentális állapotban, olyan figyelemben, nem lesz annyira fáradt. Mikor lesz majd idő, amikor én is ráérek egyáltalában ezt a dolgot, vagy azt megtenni. Aztán utána elkezdünk gondolkozni, hogy hát ha az idő nem is alkalmas, én bár megtenném, de jönnek a kifogások. Jönnek a kifogások, és jönnek azok a bennünket távol tartó indokok, amelyek arra késztetnek, hogy elmulasszuk a megfelelő alkalmat. Mert ma több lesz bennünk a félelem, és talán több lesz bennünk a bátortalanság. Mert talán erősebb lesz bennünk a hidegszívűség, és a mindenről való figyelem elfordítása, mint az, hogy tegyünk, és megtegyünk dolgokat. Jól tudjuk sokszor, mi magunk is, még ha nem is valljuk be magunknak, nem is gondoljuk végig azt, és mondjuk ki, hogy miért is nem tettük meg azt a jót, miért is nem tettük meg azt, ami felelősségünk volt. Mai vasárnap egy különleges aktualitással is bír, hiszen a Lepra Misszió vasárnapja van. Egy olyan különös szolgálata ez már az elmúlt évtizedekben is református egyházunknak, amely most bennünket is, és ennek a történetnek apropóján is szembenézésre kényszerít. Megragadjuk-e a jó alkalmat? Megragadjuk-e azt, amikor igazán szükség van cselekedni? Megteszünk-e mindent azért, hogy ebben a szükséghelyzetben mi tudjunk valamit jobbítani, előre mozdítani? Vajon azért akarunk-e valamit tenni, mert az valamiféle belső vagy külső kényszernek, nyomásnak, muszájnak, illendőségnek az érzése, a motivációja, vagy pedig azért, mert tényleg önzetlen szeretetből akarunk cselekedni? Mi a fontosabb kérdés? Olyan sokszor elkezdünk a problémákat elemezve gondolkodni és lamentálni. Elvi metodikai fotel megfogalmazásokat mondunk, hogy hogyan kellene, hogyan lehetne, mi módon lenne az valóban hatékony, és elmarad az igazi kinyújtott kéznek, a valódi segítő szándéknak megmutatkozása. Nyújtsd ki a kezed, szól az ige, bátorítja Jézus ezt a sorvadt kezű embert, aki gyógyulásra vár, mert ki kell nyújtani a kezet, és kell egy másik kéz, amely megragadja azt. 1952 óta mindig január 31-éhez legközelebb eső vasárnap a Lepra elleni harcnak a napja, és döbbenetes a statisztika, amely ma is hivatalos forrásként tekinthetjük, hogy a lepra oly módon szedi áldozatait az egész világon, hogy 2 percenként diagnosztizálnak egy-egy új beteget, és minden 5. beteg gyermek. Sokféle képzetünk és sokféle gondolatunk van erről a betegségről. Jól ismerjük az evangéliumi utalásokat is, az evangéliumi ismereteket, de az ókorban és ma is civilizációs betegségnek, sőt talán az elmaradottságnak betegségének tartják. De ma már lehet gyógyszeresen kezelni, lehet megállítani, és azt mondják a tudósok, hogy a világ lakosságának egyébként nagyjából 95%-a immunis erre a betegségre, de mégis sokan vannak, akik elkaphatják ezt. Itt Hajdúnánáson is, a mi gyülekezetünkben is hosszú évtizedeken keresztül a lepra missziónak volt elkötelezett közössége, amely részt vett ebben a szolgálatban, olyanok, akik kötszereket készítettek, adományokat gyűjtöttek, és ezzel igyekeztek rászoruló betegeknek segíteni. A mai ige, amely ugyan nem egy leprás ember meggyógyításáról szól, de mindenképpen egy olyan helyzetet világít meg számunkra, amely arra indít bennünket is, hogy ne csak arra szólítsunk fel valakit, hogy nyújtsa ki a kezét, de mi is kinyújtsuk felé a kezünket. Jézus gyógyításában egy csodálatos, szép történet rajzolódik, és igazság mutatkozik meg számunkra, hogy vajon hogyan lehet az emberi betegi helyzetekben a másik segítségére lenni. Vajon hogy lehet igaz módon viszonyulni, igaz módon megmutatkozni ezekben a szükséghelyzetekben. A történetben, ahogy elkezdjük annak megismerését, látunk egy hatalmas, nagy gonoszságot. Hiszen farizeusok csapdát akarnak állítani Jézusnak, tudják, hogy be fog menni a zsinagógába, mint minden hithű zsidó férfi szombat napján, és ott lesz majd az imádság órájában, és oda visznek, oda állítanak egy sorvadkezű embert. Azért, hogy számon kérhessék, azért, hogy megkérdezhessék és szembesítsék provokációképpen, hogy vajon mit tesz vele majd Jézus szombaton. Vajon meggyógyítja, és akkor azért lehet bármit is mondani rá, ítéletes dolgokat hirdetni róla továbbiakban, úgy bemutatni őt, mint aki a vallási törvények, a zsidó kultúra, az igazi istenfélő kegyes életnek semmibevevője? Vagy ha nem tesz semmit, akkor azt fogják majd esetlegesen szemére olvasni, hogy mennyire érzéketlen az emberi szenvedés iránt, mennyire elfordítja az ő tekintetét, és nem veszi észre az igazi szükséget. Milyen sokszor vagyunk így mi is, keresztény hívő emberek, ebbe a helyzetbe, hogy szinte a világ olyan szituációt állít elénk, hogyha van rajtunk sapka, akkor az a baj, ha nincs rajtunk, akkor az a baj. Ha ezt tesszük, akkor az a gond, és azért fednek meg bennünket, vagy állítanak pellengére, ha pedig nem, akkor pedig azért. Milyen sokszor vádolják az egyházat ilyen kettős mércével, és bármilyen oldalról fordítják ellene a kést, akár az egyik végéről, akár a másikról. Provokációról van szó, de Jézus nem enged a provokációnak. Nem foglalkozik velük. Nem az a kérdés, hogy akkor elkezdjen vitatkozni, hogy a vallási, kegyességi szabályzatok szerint most szabad-e gyógyítani, vagy nem szabad. Egy nagyon egyszerű és életszerű helyzetet mutat meg, hogyha van valakinek egy juha, és az beleesik a kútba, akkor vajon megvárja-e a szombatot, vagy kimenti? Természetesen mindenki tudta, hogy ez a vészhelyzet, egy ilyen vészhelyzet felül írja a szombatnak törvényét és rendjét. Milyen sokszor mi magunk is kell, hogy ebbe a kérdésbe szembesüljünk. Mert úgy gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy most nincs itt az ideje, most nem az alkalmas pillanat van, most nem az, amikor lehet ilyet tenni. De igenis, megvan az a pillanat, amikor segítenünk kell, amikor meglátva, észrevéve a másik szükségét, valamit meg kell próbálni, hogy helyrehozhassunk az élet felborult, nyomorúságos rendjeiben. Álságos a kérdés, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, és Jézus nagyon egyszerűen leleplezve ezt a fajta összeesküvést, és megmutatva, hogy mekkora különbség van a vallásos kegyesség szabályrendszere között, annak álcája között és a valódi segítség között, megmutatja az ő szent szeretetét. A szombatot nagyon különös módon kezelte a zsidóság ebben az időszakban, hiszen első renden a külsőségekben mutatkozott meg, hogy mit is akarnak, hogyan is gondolják, hogyan is élik meg a szombatot, a pihenésnek a napját, az Istennel való együttlétnek a napját. És természetesen a különböző vallási előírások, szabályok, azok rendezték ezeket a napi feladatokat, ennek a napnak a megfelelő liturgikus eseményeit. Hogyan kell együtt lenni a zsinagógában, milyen imádságok vannak, mit kell felolvasni, hogyan zajlik egy szombati, sabbati vacsora, milyen a család együttlétének rendje. Ugyanakkor egy nagyon érdekes és álságos dolog kezdett kialakulni, hogy elkezdték kutatni azt, hogy hogyan lehet ezeket a szabályokat, milyen kiskapukon keresztül lehet áthágni. És elkezdtek azon gondolkodni, hogy akkor mennyit lehet lépni a ház küszöbétől, akkor érvényes-e az, hogy a házakat, ha összekötik dróttal, akkor az a háznak még mindig a körét mutatja, akkor elkezdenek gondolkozni azon későbbiekben is. Nagyon komoly irodalma van ennek, hogy a szombatot hogyan lehet úgy megszegni, hogy mégsem szegi meg az ember. És elmegy egy olyan irányba, a pihenésnek, az Istennel való együttlétnek az ideje, annak értelmezése, amely már nem a lényeget ragadja meg, hanem a külsőségre figyel oda. Holott belső lelki kérdés, mind a szombat és mind a vasárnap. Belső lelki kérdés és meggyőződés, mert az a legfontosabb előttünk álló feltétele, hogy miért kell megtartani. Nem a hogyan és a mi módon, hanem hogy miért kell megtartani. Azért, hogy egységben és közösségben legyünk Istennel. Nem a formális rend fogja megszabni nekünk, hogy valóban az Istennel való viszonyunk és kapcsolatunk milyen, hanem az, hogy mennyire őszinte, mennyire szívből jövő, mégis megtaláljuk-e a lehetőségét a vele való közösségnek. Bizonyosan saját életünkből tudunk sorolni olyan eseményeket, alkalmakat, vagy látjuk a magunk körülött lévő embereknek életét, hogy nem ér ide a vasárnapi Isten tiszteletre. Talán szolgálatban van, talán hivatását gyakorolja, talán betegségben van, talán olyan családi helyzet van, ami miatt nem tud eljutni a templomba. Akkor ő nem tölti be a pihenés napjának, a megszentelt napnak rendjét és törvényét. Megtalálhatja. Mégis meg lehet találnunk azokat a pillanatokat, azokat a lehetőségeket, amikor az Istennel való viszonyunkat, kapcsolatunkat jól tudjuk ápolni. A történetben ott van a meglátása Jézusnak, hogy ő észreveszi, hogy mi a baj. Észreveszi, hogy mi a gond, és hogyan lehet mindezt megoldani. Ő nem filozofálni kezd róla, nem teológiai vitát kezd, vagy ideológiai diskurzust arról, hogy lehet, vagy nem lehet segíteni, hanem annyit mond a sorvatkező embernek, nyújtsd ki a kezed, és meggyógyítja őt. Sőt, ezután azt olvassuk, hogy még sokan mennek hozzá, és azokat is meggyógyítja. Jézus nem érdekből, hanem meggyőződésből, igaz elköteleződésből, szeretetből foglalkozik az emberek gondjával, bajával, nyomorúságával. Akkor és ott segít neki. Nem megvárja, hogy majd, nem keresi az alkalmat, hogy mikor lehet legközelebb, nem fogadó óra időpontját jelöli meg, nem valamiféle hivatkozást ad, hogy mennyi idő múlva lehet majd ezt teljesíteni, vagy mikor lesz ő neki kötelezettsége erre, hanem akkor és ott segít. Sokan vannak, akik a segítségről, adományozásról, az emberekkel való szeretett szolgálatról úgy gondolkoznak, hogy csak általánosságban beszélnek erről. Elméleti szinten tartják a kérdést, hogy mennyire fontos, mennyire lényeges, milyen módszertana lehetséges, talán még valamiféle elemzést is, helyzetelemzést készítenek arról, hogy mik az erősségei, gyengeségei, veszélyei, nyereségei, lehetőségei egy-egy segítő cselekedetnek, de nem jutnak el a valódi tettekig. Valahogy talán nekünk is ebben kellene megerősödnünk, hogy nem csak gondolkodunk róla, nem csak beszélgetünk róla, hanem megtesszük a konkrét lépéseket. Megtesszük azokat a konkrét lépéseket, amikor a szeretetet eleven módon és igaz módon gyakoroljuk, munkálkodunk. Nem általánosságban, nagy távolságból beszélünk ezekről a kérdésekről, hanem meglátjuk azokat, akiknek igazán segíteni kell. Meglátjuk azokat, akik igazán rászorulnak, hogy mi is tegyünk valamit értük. Megelevenedik a szeretet Jézusnak a cselekvésében, és ez valóban testet és lelket gyógyít. És nem lesz kérdés, hogy most vajon jó vagy nem jó, hanem most és azonnal ott cselekszik. Akkor, amikor kell, akkor, amikor jót muszáj tennie. Nem ír róla esettanulmányt, nem végez hatásvizsgálatot, nem valamiféle elméleti diskurzus tart, hanem tesz, hanem segít, hanem gyógyít. És amit látunk Jézusnak példájában, hogy nem csak a jó pillanatot, az alkalmas időt ragadja meg, hanem úgy segít, ahogyan kell, ahogy annak az embernek szüksége van rá. Nem úgy, ahogy mi kitaláljuk, meg nem úgy, ahogy mi elgondoljuk sokszor, hogy hogyan kellene valakinek segítenünk, és rá erőltetjük a mi segítő szándékunkat, hanem Jézus abban segít, és úgy, ahogyan szükséges. Nem segélyez, hanem önmagát adja. Nem elaltatja a lelki ismeretét, nem valamit belead, hanem teljesen önmagát adja. És amikor önmagát adja, akkor erejében, az ő talentumaiban, az ő karizmájában, az ő tehetségében segít. És erre tudjuk, hogy mennyit készült. Tudjuk, hogy mennyire rákészült erre a szolgálatra. Hiszen Böjtben ott volt 40 napon keresztül a pusztába étlen szomjan imádságban, önmagától sok mindent megvonva, önmagától sok mindent távol tartva készült a messiási szolgálatra. Nekünk is sokszor talán rá kellene készülnünk a segítségre. Rá kellene készülnünk, tanulnunk kellene azt, erősödnünk kellene abban, talán távol tartva magunktól bizonyos dolgokat, hogy még jobban fókuszáljunk, még jobban megértsük, hogy miben is van nekünk elhívásunk, mire is van nekünk elhívásunk. Nem egyoldalú akcióról van ebben a történetben szó, mert azt mondja Jézus, hogy nyújtsd a kezed, nyújtsd ki, ragadd meg az én kezemet, hogy meggyógyíthassalak. Kell a kölcsönösség. És ez a sorvadkező ember, aki a történet elején egy provokációnak eszköze volt, akit csak úgy bevittek, beállítottak, azt nem tudjuk, hogy ő milyen lélekkel látott. De az biztos, hogy amikor Jézus azt mondja neki, hogy nyújtsd ki a kezed, akkor ő nyújtja. És valahol a hívő ember, az ember életében ez az egyik legnagyobb fordulópont, mert Isten sokszor kéri, hogy nyújtsuk ki a kezünket felé. Sokszor kéri, hogy nyújtsuk ki azért, hogy ő áldásokat tehessen abba, hogy mi imádkozhassunk, felmehessen hozzá a mi könyörgésünknek üzenete, hogy mi elfogadhassuk az ő ajándékait, hogy ő megragadhassa a mi kezünket. Kinyújtod-e a kezedet? Kinyújtod-e akkor a kezedet, amikor így szólít meg téged? És amikor te látod, hogy más nyújtja feléd a kezét, akkor megragadod-e őt? Jézus nem titkolózik, és nem meldöngető módon végzi ezeket a gyógyításokat, hanem a maga szerénységével, a maga egyszerűségével, mert tudja, hogy nem e földön való dicsőségnek gyűjtése az ő küldetése, hanem hogy a mennyei atya dicsőségét munkálja. Nekünk is így kell végeznünk szolgálatunkat. Nekünk is így kell szeretett szolgálatunkat végeznünk. Jövő héten diakónia vasárnapja van, amely még inkább odafordítja figyelmünket, hogy a magunk szerénységével, szeretetével, lelkületével, tehetségével, eszközeivel segítsük a másikat. Adja Isten, hogy legyen mindenkor jó képességünk a megfelelő alkalmas idő felismerésére, hogy lássuk, hogy mi az, amit nekünk kell megtennünk. Adja Isten, hogy így legyen, most és minden napon. Amen. Szeretett testvéreim, Isten megszólító ige üzenetére való válaszképpen énekeljük 196. számú dicséretünknek 6. versét. 196. számú dicséretünknek 6. versét énekeljük, mely így kezdődik: Hála légyen te néked, hogy megjelentettéd te magadat. Maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te adsz időt földi életünkbe, hogy felismerjük és megértsük azokat a pillanatokat, amikor te az evangélium hirdetésében, a szeretet valódi cselekvésében meg akarsz bennünket munkatársaidként feladattal bízni. Köszönjük azt, Urunk, hogy vannak ilyen pillanataink, amikor szólhatjuk a jót és cselekedhetjük az igazat, amikor valóban helyreállíthatjuk-e világnak háborúságainak valami apró részletét, és újra békesség lehet, amikor mosoly derülhet az eddig szomorúak arcára, amikor esély támad arra, hogy valami újra egészé váljon, egészségessé legyen, élhetővé alakuljon és formálódjon. Mennyei Atyán, köszönjük neked azt, hogy napról napra te megtanítasz bennünket, hogy áldásaidat, ami kinyújtott kezeinkkel tudjuk elfogadni. Le kellene tenni abból a tollat, a ceruzát, a szerszámot, azt, ami oly sokszor elvonja a figyelmünket, és kinyújtva feléd, elfogadni a te szeretetedet, a te közelségedet, a te békességedet. Mennyei Atyánk, így kérünk téged, hogy azoknak kezét is te ragad meg, töltsd fel szívüket reménységgel, örömmel és vigasztalással, akiknek életében megszomorodottság támadt. Veszteséget és gyászt hordozó szeretteinket kérünk téged, hogy te vigasztald. Adj nekik számukra reménységet, örök életben való bizonyosságot, adj nekik vigasztalódást. Könnyeiket te szárítsd fel, lelküket és szívüket te erősítsd meg. De így imádkozunk, mennyei Atyánk, azokért, akik betegséget hordoznak, akik betegágyban fekszenek, akik naponta küzdenek meg testi gyengeségeikkel, lelki nyomorúságaikkal. Kérünk téged, add melléjük azokat, akik tudnak segíteni, akik tudnak bátorítani, akik tudnak gyógyítani, akik tudnak gondot viselni róluk. Kérünk téged, mennyei Atyánk, így tégy minket egyé és egyekké, olyanokká, akik észreveszik a másik szomorúságát és nyomorúságát, olyanokká, akik észreveszik a megsorvadt lelkeket, akik meglátják, hogy mikor kell jót tenniük, mikor kell a te dicsőségedre munkálkodniuk. Hallgass meg, Urunk, a mi könyörgő imádságunkat, úgy, ahogy azt Jézus tanította, melyet most együtt fennállva mondjunk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem pedig legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyeinket.
Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az Isten tiszteletünk záró éneke a 225-ös számú énekünk lesz. Záró énekül a 225-ös számú énekünk első, második, valamint 7. és 8. versét fogjuk énekelni.
Ami Urunk legyen őriző pásztorunk, vezérlő fejedelmünk, oltalmunk és mindenkor megigazítunk. Isten áldja meg mindannyiunkat, jelenlévőket és a rádióhallgatókat. Köszönet mindazoknak, akik szolgálatukban, e mai Isten tiszteletben részt vettek, imádságban, az ige fényében jelen voltak együtt. Isten áldjon mindannyiunkat, áldás békességet.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Hajdúnánásról. Igét hirdetett Kocsis Áron beosztott lelkipásztor.
Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.